Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 14. szemeszterének 4. előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Mai előadónk dr. Sós Edit, a Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar politológiai tanszékének docense. Egyetemi tanulmányait Szegeden, a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán történelem orosz szakon végezte 1981-1986-ban. 1997-ben politológus diplomát szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán. Az Európai Bizottság Jean Monnet ösztöndíjának támogatásával 2001-ben szerzett PhD fokozatot politikatudomány tudományákból az ELTE Állam és Jogtudományi Karán. 2002-ben elnyerte az MTA Bolyai János kutatási ösztöndíját, majd felkérést kapott az MTA Stratégiai Kutatások Magyarország 2015 programban való részvételre. 2005-2008 között részt vett az Európai Unió 6. kutatási keretprogramjában, amelynek célja a bővülő és mélyülő európai integráció jogi, politikai feltételeinek a vizsgálata volt. Ezt követően szakmai tevékenységének középpontjában az európai regionális politika egyik kiemelt területe került, a határon átnyúló együttműködések intézményesülésének nemzetközi és európai jogi, valamint nemzeti jogi szabályozása. E témában az Európai Unió Régiók Bizottsága és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium szakértőjeként dolgozott. Több külföldi tanulmányúton vett részt, többek között az Európai Bizottság kutatóintézeteiben, Firenzében és Brüsszelben. Külföldi tanulmányútjai során eredményes tudományos szakmai együttműködést alakított ki a norvégiai Tromsø Egyetem jogtudományi kara, a Turkuy Egyetem Politikai Tudományi Intézete és határon túli egyetemek kutatóival. Segítette a politológus, nemzetközi tanulmányok és jogász hallgatók Erasmus mobilitásának bővítését. Számos nemzetközi konferenciára kapott meghívást. Előadásokat tartott itthon és külföldön. Többek között az Európai Politika Tudomány Társaság konferenciáján Párizsban 2005-ben. A Határtanulmányok Nemzetközi Egyesülete Lisszaboni konferenciáján 2012-ben, valamint a legjelentősebb európai közigazgatástudományi szervezet az ECPA konferenciáján Edinburgh-ban 2013-ban. Felkérem Sós Edit docensasszonyt, tartsa meg előadását.
Szeretettel köszöntöm a Szabad Egyetem mai előadásának hallgatóit. Az előadás témája a határon átnyúló együttműködések, és ezek hatása az Európai Unió területén, mind Nyugat-Európában, mind pedig Kelet-Európában a határtérségeknek a fejlődésére és eredményességére irányuló folyamatoknak a vizsgálata. A határszóról ugye mindjárt az jut eszünkbe, hogy egy állam szuverenitásának a szimbólumai. A határ esetében egy államalakulat gazdasági térbeli határai lehatárolása az, ami meghatározó. A határoknak a fejlődésében funkciók alapján is többféle határt különböztetünk meg. Léteznek olyan határok, amelyek összekapcsolnak, tehát itt elsősorban az összekötő jellege emelendő ki. Vannak olyan határok, amelyek elválasztanak, és gátként, sorompóként működnek. Itt a képen is látható az ukrán-magyar határszakaszon egy határ átkelő, ahol a sorompó ugye jelzi, hogy átjutni az egyik országból egy másik országba bizony a külső határokon még mindig nehézkes napjainkban is. A határoknak a szerepének jellemzésénél azonban egyre inkább a II. Világháborút követő időszakban, illetve a 90-es éveknek a demokratizálódási folyamatát követően a közép-kelet-európai térségben is egyre inkább előtérbe kerül a híd szerepük. Az, hogy ezek a határok nem annyira elválasztanak, mind inkább összekötnek bennünket, összekötik a határ két oldalán élő lakosságot. Mondom, és mondhatom mindezt Szegeden, amely egy határ közeli város, és ha Szabadkára vagy a Vajdaság más településére utazunk, akkor szembesülni kell a határoknak az elválasztó a sorompó jellegével, mert néha bizony órák hosszat kell várakoznunk ahhoz, hogy a határ ellenőrző pontokon átjussunk. Tehát a zárt és nyitott határok közötti különbség, hogy még a zárt határok esetében a határátlépés az ellenőrzéshez kötött, addig a nyitott határok esetében az átjárhatóság a meghatározó, és nem nehezíti a határtérség lakosainak a kommunikációját, együttműködését a határnak a szerepe. Határrégiókról is szoktunk beszélni, ezek olyan határmenti területek, amelyeknek a fejlődését meghatározza a határoknak a közelsége. A határok közelsége tehát azokban a térségekben, ahol elsősorban a centrifugális erők működnek, pozitívan hat, fejlesztő potenciálként értékelhető, hisz elősegíti a határmenti térség peremjelleg ellenére egy sajátos régió centrumá való alakulását, illetve ebben a térségben nyilvánvaló, hogy könnyebben közelíti meg a tőke, könnyebbek a beruházások, és a lakosság kapcsolatai is könnyebben lebonyolíthatóak. A másik típusa a határrégióknak az a határsáv, ahol a határmenti övezetnek a kapcsolatait az államalakulat központi zónájával a centripetális erők határozzák meg, és legtöbb esetben ezek a központi területek nem igen kedvelik a határtérségben zajló folyamatokat, próbálják gátolni, blokkolni az itt zajló gazdasági, társadalmi fejlődést. Mindezek ellenére elkezdődött a II. Világháborút követően egy dialógus, egy párbeszéd a határmenti térségekben, először Nyugat-Európában. A határokat az első és a második világháborút lezáró békeszerződések határozták meg, gyakran szétszakítva etnikai, nyelvi közösségeket, gazdasági egységeket, tehát a határnak az elválasztó szerepe érvényesült nagyon sok határtérségben Nyugat-Európában is. Ennek az elválasztó szerepnek a lebontására először Nyugat-Európában az 1950-es években elkezdődtek alulról kifejlődni a határmenti együttműködések. Ezek nagyon sokszor testvérvárosi vagy testvértelepülési kapcsolatok formájában jelentkeztek. Németország, Hollandia határtérségeiben elsőként, mindenféle intézményesülés nélkül, csupán a határ által elválasztott közösségek közeledését próbálták megvalósítani. Ezt a dialógust segítette az Európai Gazdasági Közösség létrejötte 1957-ben, mert az egységes gazdasági térnek a kialakulásával a határok folyamatosan nyitottak, és a tőkebefektetések, ezeknek a mozgása, a kereskedelem a határok mentén, majd az egységes belső piacnak a kialakulásával egyre könnyebbé vált. Tehát tulajdonképpen a nyugat-európai folyamatokat, ha tekintjük, akkor itt az bővülő európai gazdasági közösségben, amelynek egyre több ország lett a tagja, csatlakozik a 80-as években Görögország, Portugália, Spanyolország, a 70-es években lezajlott demokratizálódási folyamat következtében, majd sor kerül a 90-es években Finnország, Svédország, Ausztria csatlakozására, tehát a bővülő európai terület egyre szélesebb lehetőségeket jelentett a gazdasági térség kiteljesedésével a határmenti együttműködéseknek számára is. Ha belegondolunk, akkor ebben a bővülő európai gazdasági közösségben vannak olyan országok, amelyek területének több mint 50%-a a határmenti terület. Például ilyen Luxemburg mellett Belgium, ilyen Ausztria vagy Svédország. Tehát ezekben az országokban aktuálissá vált, ugye, tehát maga az országoknak az elhelyezkedése és a határoknak a szerepe is befolyásolta a határmenti kapcsolatoknak az alakulását. Közép-Kelet-Európában mindez a nyitás, a határoknak a nyitása, átjárhatóvá tétele fáziskéséssel történt meg. Az 1990-es évek demokratizálódási folyamatának részeként nyíltak meg a határok, váltak egyre inkább átjárhatóvá. De a II. Világháborút követően a közép-kelet-európai térség határai évtizedeken keresztül átjárhatatlanok voltak, nehezen megközelíthetőek voltak. Zárt határok voltak, és a kapcsolatok a határ két mentén csak igen körülményesen, nehézkesen tudtak megvalósulni. Magyarország közép-európai ország révén szintén ebben a demokratizálódási folyamatban a 90-es években tör ki a határmenti együttműködések terén, és majd kezd folyamatosan felmutatni eredményeket. A Magyarország hét határszakasza az első világháborút követő trianoni békeszerződés közben alakul ki, és érdekes módon a hét határtérségben teljesen eltérő nagyon sok esetben, és sajátos jellegzetességekkel jellemezhető gazdasági, társadalmi folyamatok zajlottak le. Ha ránézünk a térképre, akkor látjuk, hogy Magyarországnak és a határainak, ugye a határországainak az Európai Unióhoz való viszonya is nagyon különböző. Elsőként Ausztria volt, aki csatlakozott az Európai Unióhoz. Ezt követte majd ugye 2004-ben Magyarország, Szlovákia, Szlovénia, 2007-ben Románia és Horvátország tavaly vált az Európai Unió tagjává. Ők tehát uniós államok, rájuk vonatkozik a belső határokra jellemző szabályozás. Ugyanakkor Magyarországnak két határszakasza, Ukrajna és Szerbia, még mindig külső határnak számít. Szerbia a 2012. márciusi európai csúcson megkapta a tagjelölti státuszt, tehát számára nyitott és perspektíva az unióhoz való csatlakozás. Ugyanakkor Ukrajna számára ez a lehetőség nem adott. Ukrajna nem rendelkezik Európai Uniós perspektívával, és ezt azért is kell kiemelnünk, mert a 2004-es keleti bővítés következtében Magyarország az Európai Uniónak a hátországává vált, és a keleti bővítés következtében a Kárpát-medence magyarságának 95%-a az Unió területére került, tehát a gazdasági, társadalmi, jogi egység keretei közé került, viszont kimaradtak ebből a folyamatból a Vajdaság és a Kárpátalja területei. Tehát ezek a területek, illetve ezeknek a területnek az Európai Unióhoz való csatlakozásának az elősegítése az nemzetpolitikai érdekké vált. És itt érdekes módon a magyar fejlődésben érdemes megemlítenünk a nemzetpolitika alakulását a 90-es évektől. Antal József volt az a miniszterelnök, aki lélekben 15 millió magyar miniszterelnöke kívánt lenni. Most ennek megfelelően alakult a határpolitika is. Az államhatárpolitika a nemzetpolitikának a szerves részévé vált. Ahogy elkezdődött a térségben a demokratizálódási folyamat, Ugye a kormány politika is arra irányult, hogy próbálja a szomszédos országokkal való kapcsolatokat normalizálni, rendezni, különös tekintettel az ott élő magyarságra. Tehát valamilyen módon próbálja elősegíteni a magyar-magyar kapcsolatoknak az alakulását. Tehát elindult Magyarországon egy nemzetépítés, de ne feledkezzünk el arról, hogy a szomszédos országokban is elindult egy nemzetépítés, amely vannak olyan szomszédos országok, ahol ez kedvezőleg hatott a magyar-magyar kapcsolatok alakulására, és vannak olyan országok, ahol hát ez sok esetben kedvezőtlenül alakulta ezeknek a kapcsolatoknak az alakulását. Minden esetre az államközi kapcsolatok terén Magyarország törekedett a jószomszédi kapcsolatok kialakulására, úgynevezett államközi szerződéseket, alapszerződéseket hozott létre a szomszédos országokkal. A két külső határ jellegzetessége, hogy Ukrajnával már 1991-ben megszületik az alapszerződés a jószomszédi kapcsolatokról, a baráti kapcsolatok ápolásáról, sőt Ukrajnával 1997-ben külön a határokon átnyúló kapcsolatokról is született egy megállapodás. Ugye Szerbiáról ugyanakkor azt kell elmondanunk, hogy Szerbiával a mai napig nincsen alapszerződés, nem rendezettek a bilaterális kapcsolatok, ugye a magyar kormány erőfeszítései ellenére. Tehát látjuk, hogy a térség határszakaszai, tehát a fejlődésük igen heterogén, tehát maguk a határ menti területeknek a fejlődése, és a szomszédos országokkal kialakult kapcsolatok is sokszínűséget mutatnak. Most mindezek ellenére, tehát már a 90-es évektől, tehát alulról is elindult egy folyamat, amely próbálta elősegíteni a határok elválasztó szelepének a lerombolását és jószomszédi kapcsolatok kialakulását. Az államok kapcsolatai mellett a helyi és regionális szinteken. A helyi és regionális szintet szubnacionális szinteknek nevezzük, és ugye itt megjegyzendő, hogy a határmenti kapcsolatok főszereplői mégsem az államok, hanem a települések, tehát a helyi önkormányzatok, a megyei önkormányzatok, vagy esetleg a régiók. Ez a térkép azt mutatja, hogy a határ mennyiben tud kettévágni egy várost. Ugye Sátoraljaújhelyről helyről van szó, ahol ha át szeretnénk menni a város egyik részéből a másikba, akkor tulajdonképpen a egyik országból kell, hogy átjussunk a másikba, ugye Szlovákiába, és itt ez az emlékmű is erre emlékezteti, ugye itt ezen a hídon átkelőket. Ugyanakkor nem csak egy-egy várost vagy települést szelt ketté a határ, hanem kialakulnak ugye olyan határtérségek, ahol nem csak magyar-magyar, hanem egy multikulturális térség esetén más etnikumok is elszakadtak, rokonságai kapcsolataik megsérültek. Szeged révén ugye mi a magyar-román-szerb hármas határ térségben helyezkedünk el, az itteni mindennapok, ugye a lakosság mindennapjait meghatározza ez a multikulturális közeg, a vallási sokszínűség, az etnikai sokszínűség. És valóban, tehát a határmenti együttműködéseknek a célja is az lenne, hogy ezt valamilyen egy olvasztó tégelyben, tehát próbálja meg a feszültségeket feloldani, és itt a megbékélés folyamatát elősegíteni. Ugye az idézet is arról szól, hogy miként a négy folyó összeolvad magába szívva a napsugarait, a hegyek és síkságok kioldott kincseit, úgy válik egyé a folyókövete térségben élő magyarok, románok, szerbek akarata is, hogy oly sok viszály és szenvedés után végre összefogva, együttműködve teremtsenek jövőt magunknak itt, a Kárpátok és az Alföld peremén, Európa keleti kapujában. És a hármas határ térségben, a magyar-román-szerb hármas határ térségben az első ilyen nagy kezdeményezés volt, amelynek az idézett céljának a megvalósítása volt a kitűzött célja, a Duna, Kőrös, Maros, Tisza regionális együttműködés. Láthatjuk, hogy ennek a regionális együttműködés 1997-ben jött létre, egy folyamat részeként, ekkor alakult meg a szlovák-ukrán térségben a Kárpátok Eurórégió, ami hasonló több országra kiterjedő regionális együttműködés, vagy Alpokadia munkaközösség. Tehát határaink mentén a 90-es években ezek az euróregionális együttműködések voltak azok, amelyek próbálták gazdaságilag, társadalmilag, kulturálisan az ott élő lakosságnak a kapcsolatait javítani. A DKMT euróregióban 97-ben, amikor megalakult, akkor még Jász-Nagykun-Szolnok megye is a tagja volt, de ő kilépett, és ezt követően maradt a Délalföld az együttműködő partnerek között, tehát itt láthatjuk, hogy Bács-Kiskun, Csongrád, Békés megye, Vajdaság tartomány, illetve Romániából 4 megye, Hunyad, Krassó-Szörén, Arad és Temes megyék azok, amelyek az együttműködésnek a tagjai. A képen látható egy emlékmű, ez Kübekházánál található, és trianoni emlékműnek is nevezik az ott élők. Tulajdonképpen a hármas határ találkozásánál állították ezt az emlékművet. Három oldala van, a három oldal az, tehát Magyarország, Románia és Szerbia felé irányul az adott országoknak a címereivel, és jelzi ezt az elszakítottságot, vagy szimbolikusan próbálja megjelenni ezt az elszakítottságot a hármas határ találkozójánál. Ami a DKMT-nél itt jellemző volt a 90-es években, és főleg ez a 2004-es Európai Unióhoz való csatlakozásig volt érdekes, hogy megrendezték minden évben, május utolsó hétvégén a hármas határ könél a DKMT napját. Ilyenkor a DKMT-nek a közgyűlése ülésezett, díszközgyűlést tartottak, illetve megjelentek a hármas határ könél a vámosok és a határőrök, és útlevéllel bárki átkelhetett itt a határon, mindenféle sorbálás nélkül, útlevéllel, kerékpáron, gépjárművel, akár gyalog meglátogathatta a határ túl oldalán élő rokonokat. Tehát ez megint egy olyan kezdeményezés volt, ami nagy népszerűségnek örvendett annak idején a határtestségben élők körében. Tehát a Dunakörös-Maros-Tisza Eurórégió, de regionális, euróregionális együttműködésekről szólva mindenképpen meg kell említenünk. Ugye itt felírtam a területét, népességét, területe 71 ezer négyzetkilométer, népessége 5,5 millió, és ami itt elmondható, hogy volt egy euforikus hangulat az együttműködésről, hogy a hármas határ mentén akkor jöjjünk össze, ülésezzünk, próbáljuk meg közös gazdasági célokat felvázolni, kereskedni egymással. De idővel azért ez az euforikus hangulat ez megszűnt. Egyfajta együttműködési fáradtság lett úrrá a együttműködő partnereken, és 2007-ben Békés megye kilépett az együttműködésből, majd 2 év múlva Hunyad megye is kilépett, tehát ennek ellenére létezik ez az euróregionális együttműködés, ma is létező együttműködésről van szó. A DK euróregióról, ha beszélünk, akkor mindenképpen tehát már egy olyan együttműködéssel kell szólnunk, ami nem csak egy egyszerű testvérvárosi kapcsolat, hanem kiépült intézményi struktúrával rendelkezik. Van egy politikai szervezete, amely a közgyűlés, amely a tagoknak a képviselőiből áll. Van egy soros elnök, aki a DKMP nevében jár el, két közgyűlés között. Van egy adminisztratív szervezet, és érdekes módon ahhoz, hogy pályázni tudjon, ahhoz a politikai szervezet mellett 2003-ban létrehozták a DKMT fejlesztési ügynökség KHT-t. Ez a fejlesztési ügynökség, ez már jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, tehát jellemző módon megosztott volt a struktúra, a politikai szervezet és a gazdasági szervezet között. Valójában a munkadandárjai munkacsoportok voltak, látjuk, hogy művelődés, sport, turisztika, ipari park, mezőgazdaság, tehát a legkülönfélébb munkacsoport alakultak ki, és próbálták tehát az együttműködésnek ezzel is a társadalomba való beágyazottságát, a polgárokhoz való közelebb viselét elősegíteni. Tehát DKMT Eurorégió. Ha Nyugat-Európára tekintünk, akkor ugye azt kell mondanunk, hogy ott ezek a folyamatok, mint már említettem, tehát már az 50-es években elindultak, az első eurorégiók kialakultak, intézményesült formát vettek a határmenti együttműködések, és a sikerek azonban nem lettek volna teljesek, ha nem alakulnak ki olyan nemzetközi szervezetek Európában, amelyek felkarolják az eurórégiók és a határrégióknak az érdekeit. Ilyen szervezet volt az Európai Határmenti Térségeknek a szövetsége, amely 1971-ben jött létre, és világos definíciót is ad az eurórégió fogalmára, ugye, amely a következő: a határmenti együttműködésnek egy formalizált struktúrája, amely magában foglalja a helyi és regionális önkormányzatok képviselőit és a különféle gazdasági társadalmi partnereket, segítőleg próbált hatni tehát azon határtérségek működésére, ahol ugyan voltak kezdeményezések, de még nem jutottak el az intézményesülésig, és tehát ajánlásokkal próbálja elősegíteni, hogy milyen intézményeket, milyen szerveket kell felállítani ahhoz, hogy az együttműködés sikeres legyen, és itt jelzi, hogy a szervezeti struktúrához kell egy választott tanács, kell bizottság, és kell titkárság, kell tematikus munkacsoportok. Látjuk, hogy ezeknek a kritériumoknak a DKMT Eurorégió teljes mértékben meg tudott felelni. Ha a nemzetközi szervezetekről szólunk, és a DKMT-ről szólunk, akkor ugye azt kell elmondanunk, hogy a sikerek ellenére, az együttműködés ellenére nagyon sok tényező nehezítette, lassította a döntéshozatali folyamatot a DKMT-nek a közgyűlésében és munkacsoportjaiban is, és ennek oka, hogy itt, ha belegondolunk, tehát megye, régió, tehát különféle közigazgatási szintek együttműködéséről van szó, többféle országban, többféle joggal, jogrendszerrel, és többféle közigazgatási kompetenciával. Tehát emiatt mindig egymáshoz kellett alakítgatni a döntéshozatali folyamat során, hogy mennyiben teszünk eleget a romániai, mennyiben a jugoszláv, vagy később a szerbiai, vagy a magyar jognak. És itt az Európa Tanács volt az a nemzetközi szervezet, aki kicsit próbált a jogi korlátoknak a lebontásában szintén útmutatásokat adni, és elfogadott olyan nemzetközi dokumentumokat, amelyek az aláíró országok számára jogi kötőerővel bírnak, és egyfajta útmutatóval szolgálhatnak az együttműködések elősegítésére. Az egyik a helyi önkormányzatok európai kartája 1985-ből, a másik a regionális demokrácia európai kartája tervezete 2008-ból. Na most mi a közös bennük? Ahhoz, ugye, hogy létrejöhessenek helyi vagy regionális szinten ezek az együttműködések, az állami gyámkodásnak a igénybevételő nélkül, ahhoz ezeket a szinteket megfelelő jogi, hatalmi, politikai kompetenciával kell felruházni, hogy ne kelljen mindig a központi kormányzat, illetve annak hatóságainak a beleegyezését kérni minden egyes döntéshez. Most ez a karta is tehát azt mondja ki, hogy a helyi önkormányzatok jogosultak együttműködni más államokban működő önkormányzatokkal, és ezt az együttműködésnek a jogát kiterjeszti regionális szintre is, nyilván hozzátéve, hogy összhangban az adott ország jogrendjében lefektetett eljárásokkal. A másik komoly lépés itt az Európa Tanács részéről a madridi keretegyezmény, amelynek a megalkotása volt 1980-ban, amely keretegyezmény, tehát megint csak útmutatóul próbál szolgálni azon országok számára, akik csatlakoznak az egyezményhez, és előírja, hogy tulajdonképpen lehetővé kell tenni, tehát a regionális közigazgatási hatóságoknak és közigazgatási szerveknek is a határon átnyúló együttműködések megvalósítását, ehhez egyezményekre és megállapodásokra van szükség. Tehát amit itt a nemzetközi szabályozás, a nemzetközi dokumentumok és a nemzetközi jog vonatkozásában tehát hangsúlyoznunk kell, hogy ezek tehát keretjelleggel szolgáltak, kötelező erővel azokban az országokban rendelkeznek, amely országok például a madridi keretegyezményt aláírják és ratifikálják. Magyarország aláírta a madridi keretegyezményt 92-ben és a 97. évi 25-ös törvénnyel ki is hirdette. De példálunk, a szomszédunk, Szerbia mai napig nem írta alá a madridi keretegyezményt, ami megint csak nehezíti a két országnak a helyi, regionális önkormányzatainak, szerveinek a közeledését. Tehát amit itt fontos hangsúlyoznunk, hogy a nemzetközi jogi szabályozás próbálta lebontani a határokat, az együttműködéseket próbálta ösztönözni, mind helyi, mind regionális szinten, erre indult tehát a jogalkotásnak a folyamata. Az együttműködési formák voltak a nemzetközi jogkeretei között az eurorégiók, illetve a munkaközösségek, és amit itt ki lehetne emelni, hogy elsősorban tehát politikai célokat fogalmaztak meg, kulturális, társadalmi, kisebbségpolitikai céloknak a megvalósítását, a helyi és regionális demokráciáknak a fejlesztése mellett. Viszont ahogy bővült az unió, végbe megy a keleti bővítés. Ugye a keleti, közép-kelet-európai államok erősen centralizált államok voltak, ugye unitárius államok, a helyi önkormányzatokat fel kellett ruházni, vagy a területi szintű önkormányzatokat is, azon joggal, hogy együttműködéseket köthet más országok hasonló szintű közigazgatási egységeivel, vagy önkormányzataival. Ez a folyamat valahol sikeres volt, vannak olyan országok, ahol ez lassabban ment végbe, és fokozatosan érlelődött már a keleti bővítést követően az Európai Unió területén egy igény, hogy valamilyen módon ezeket az együttműködéseket az Unió egész területére nézve egységesen kellene szabályozni. Tehát, hogy ne kerülhessenek kiszolgáltatott helyzetbe a helyi vagy regionális önkormányzatok a saját nemzeti kormányaiktól. És itt kell megemlítenem az Európai Unió Régiók Bizottságát, amely 92-től egy olyan testülete az Európai Uniónak, amely a helyi és regionális érdekeket vállalja fel, és a Régiók Bizottsága volt az, aki éveken keresztül ezt hangsúlyozta, hogy valamit tenni kell a határmenti együttműködések szereplőinek a közelítése, ugye a közelítésének az elősegítése érdekében, és valamit tennünk kell annak érdekében, hogy az Európai Unió támogatásai, forrásai a határtérségekben, az Európai Unió területén hatékonyabban kerülhessenek felhasználására. Na most ehhez kellett tehát egy intézményi háttér, egy stabil intézményi struktúra, és egy jogi szabályozás, ami tehát lehetővé tette a stabil intézményrendszernek a megteremtését, és végül is 2006-ban az 1082-es rendelettel megszületik az Európai Területi Együttműködési Csoportosulásról szóló rendelet, amelyet röviden EGTC-ként szoktunk emlegetni. Az EGTC az egy mozaik szó, magyar megfelelője az Európai Területi Társulás, és itt tehát az elsődleges cél az volt, hogy gazdaságilag a határmenti térségeknek a gazdasági fejlesztését, a, a periféria jellegének az uniós támogatásokkal történő elősegítését próbálja meg ezzel a szabályozással az Európai Unió elérni. Az LGTC tehát már egy többszintű jogalkotás rendszerében képzelhető el, ahol van ugye az Európai Uniónak a joga, a rendelet, amely az Európai Unió egész területén, azonos feltételek mentén használható jogbiztonságot teremt, az LGTC-ket jogképességgel ruházza fel, szerződő képességgel, tehát megszünteti azt a problémát, amit a DKMT esetében is említettem, hogy volt egy politikai közgyűlés, és volt egy fejlesztési ügynökség, amely jogi személyiséggel bír. Most ezt egy intézmény között próbálja megvalósítani az unió területén, tehát egységesen. Tehát egy homogén jog kialakításával próbálja meg az Európai Unió belső határain ezeket az együttműködéseket elősegíteni. Nemzeti jog. Magyarország szintén belső jogába beépítette 2007-ben a 99. évi törvénnyel, és ezzel tehát szabad utat adott Magyarország hatásszakaszain az LGTC-k alakítására. Az LGTC-k alakítására, tehát kik lehetnek a tagjai? Tagjai lehetnek a tagállamok, azok nemzeti hatóságai, a helyi és regionális hatóságok. Milyen céllal működnek, vagy kell, hogy ezek az együttműködések létrejönjenek? Rengetegféle cél megfogalmazódhat, a rendelet ezeket rögzíti, hogy gazdaság, kultúra, oktatás, képzés, munkaerőpiac, környezetvédelem, tehát nagyon széles a skála. És ami itt jellemző, hogy tulajdonképpen az európai területi együttműködési csoportosulások, tehát az LGTC-nek egy jóváhagyási eljáráson kell keresztül menni. Ami egy kicsit bonyolult folyamat, mert ugye először is el kell dönteni azt, hogy kik kívánnak együttműködni, tehát akkor a határ mely szakaszai, melyek azok a települések vagy önkormányzatok, amelyek együtt kívánnak dönteni, de milyen céllal, és azután dönteniük kell a székhelyről, az LGTC székhelyéről. Ez miért fontos? Mert az elkövetkezőben annak a tagállamnak a joga lesz a meghatározó, amelynek a tagállamnak a területén a csoportosulás székhelye található. Tehát az alkalmazandó jog szempontjából nem mindegy, hogy egy magyar-szlovák együttműködés például magyar székhelyen működik, mert akkor a magyar jog lesz a meghatározó, amennyiben szlovák székhelyen működik, akkor Szlovákia joga lesz a csoportosulás működésére meghatározó a határ mindkét oldalán. Jó? Tehát Európai Unió belső határairól van szó. Amennyiben tehát erről megszületik a megállapodást, akkor egyezményt és alapszabályt hoznak létre az együttműködő partnerek szubnacionális szinten, és elküldik az adott tagállam jóváhagyó hatóságaihoz az egyezményük és alapszabályuknak a tervezetét. Na most itt megint egy kicsit nehézkes az, hogy minden egyes résztvevő partnernek mind a két oldalról el kell küldeni a saját jóváhagyó hatóságához az engedély megkérésére a jóváhagyási kérelmet. Ez Magyarország esetében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium volt, de a szomszédos országok esetében, például Románia esetében a Területfejlesztési Minisztérium, Szlovákia esetében a Közlekedési és Területfejlesztési Minisztérium. És amikor megtörténik a jóváhagyás az egyes tagállamokban, akkor abban az országban történik meg a nyilvántartásba vétel, ahol a csoportosulásnak a székhelye található, Magyarországon ezt a fővárosi törvényszék végzi. Tehát látjuk, hogy a határok mentén, a határok nélküli Európa megteremtésében az Európai Uniónak a jogi szabályozása egy mérföldkövet jelent a határment együttműködések intézményesülése terén, azzal, hogy egy homogén jogi bázissal, stabilitás megteremtésével, tehát kiszámíthatóvá teszi az együttműködéseknek a működését. Nagyon sok előnye létezik a korábbi euróregionális együttműködésekhez képest, amelyeket itt felsoroltam. Ugye nagyon fontos az uniós forrásokhoz való hozzájutás. Itt hozzátenném, hogy az LGTC természetesen nem csak uniós forrásokat pályázhatnak. Az egyes országokban, így Magyarországon is külön költségvetési támogatás van az együttműködéseknek a sikerének az elérése céljából, illetve hát az egyes LGTC-k saját forrásokkal is rendelkezhetnek. Tehát ami az előnye, hogy közös intézmény, jogbiztonság, stabilitás, közös projektkidolgozás, közös megvalósítás, közös menedzsment, közös adminisztráció és közös finanszírozás. Tehát az intézményesülés lehetősége adott az Európai Unió belső határtérségeiben. Mi jellemző a harmadik országok, tehát az Európai Unión kívülálló országok jogalanya és egy uniós jogalany együttműködések között. Tehát Magyarország esetében azért kell erről beszélnünk, mert mint sem Szerbia, sem Ukrajna nem uniós tag, tehát rájuk vonatkozóan is rendelkezik ez a rendelet. Azt teszi hozzá, hogy természetesen be lehet vonni unión kívüli országok jogalanyait is az együttműködésbe. Ha a harmadik ország, tehát adott esetben Szerbia vagy Ukrajna jogszabálya ezt lehetővé teszi, és ha létezik a tagállam és a harmadik ország között megállapodás, amely lehetővé teszi az együttműködést. Tehát ez a két azért igen kemény kritérium, ami szabályozza a külső határokon az együttműködéseket. És Magyarország ennek ellenére a belső határokon élen járt az együttműködésekben. Az Ester Granum LGTC Európában is a másodikként került bejegyzésre. Érdekessége, hogy valaha eurórégióként működött, és ez az eurórégió választotta az LGTC-t, mert több lehetőséget látott benne, egyszerűbb, átláthatóbb intézményi struktúrát. Itt felvázoltam az Ester Granumnak a felépítését, amit a rendelet előír kötelező jelleggel, hogy a közgyűlés létrehozása a tagok képviselőiből, illetve egy igazgatónak a megválasztása, de ezen belül tehát minden egy struktúrában bonyolódik le, a döntéshozó működtető szervezet és a tanácsadó testület szorosan együtt dolgozik. Ugye látjuk, hogy a tanácsadó testületben vannak civilek is, megyei gazdasági kereskedelmi kamarák, tehát a térségnek a vállalkozóit is igyekszik megszólítani, illetve próbálja a helyi közösségeket is megszólítani. Na most, hogy Magyarországon mennyire adott az együttműködésekre, az LGTC kialakítására a lehetőség, ugye azt jelzi ez a térkép is, és ha végigmegyünk a hét határszakaszon, akkor ugye látjuk, hogy Miskolcnak van egy saját vonzáskörzete, és ebben a vonzáskörzetben benne férnek határon túli területek, például Kassa, vagy Debrecen vonzáskörzetében, Nyíregyházak vonzáskörzetében belefér Ungvár, vagy belefér Nagyvárad, Szegednek a vonzáskörzetébe belefér Szabadka, Pécsébe ugye belefér Eszék, vagy Győrébe Pozsony. Tehát a határon túli területek beleférnek ezekben a természetes vonzáskörzetekben, amelyet a békeszerződés nyomán kialakult határok, tehát ketté szakítottak. Tehát az LGTC-k, mint legfejlettebb intézményi formák lehetőséget jelent ezen ketté szakított, elválasztott területeknek az együttműködésére, a térségeknek az újra szervesülésére, az, hogy az ott élő lakosság mindennapjaiban is, tehát a határ az ne annyira elválasztó, mint inkább közelítő, összekötő szerepet töltsön be. Ha rátekintünk erre a térképre, akkor látjuk, hogy Magyarország határain, egyes határszakain szerint nagy, tehát milyen gyorsan kialakultak ezek az együttműködések. Ugye itt a szlovák határ látjuk, amely élen jár, az Istergranu mellett a Sajó, Rima, LGTC, Abaúj-Abaújban, LGTC, ezek magyar székhelyen működnek, de például a Karszbódva, LGTC, szlovákiai székhelyű csoportosulás. A román határon látjuk az Európa kapu LGTC-t, vagy az Európai Közösségjövőépítő LGTC-t, látjuk a Pannoneng LGTC-t, amely szlovén településekkel való együttműködést jelent, és látunk egy LGTC-t, amelyet Bánár Triplex Konfériumnak neveznek, és ez az LGTC tulajdonképpen Mórahalom székhellyel jött létre, és próbálta, vagy próbálja a hármas határtérség településeinek az együttműködéseit elősegíteni. Na most összesen tehát miért sikertörténet a magyar LGTC alapítás? Mert látjuk, hogy ugye ez folyamatosan változik, folyamatosan kialakulóban vannak újak, hogy 18 LGTC-ből 14-nek székhelye Magyarországon van, legaktívabb határszakasz a magyar-szlovák, 13 LGTC-vel, aztán a magyar-román határszakasz, van egy LGTC-nk magyar-szlovén tagokkal, és eddig még hiányzik az együttműködés az osztrák és a horvát határszakaszok mentén, és még itt egy érdekesség, hogy létezik egy együttműködés, amely annak ellenére, hogy elsősorban a helyi és regionális önkormányzatok együttműködését hivatott elősegíteni az LGTC-t, ez nemzeti hatóságoknak az együttműködését jelenti, ez az Európai Városi Tudáshálózat LGTC hágai központtal, ebben magyar tag a belügyminisztérium, és tulajdonképpen Franciaország, Portugália, Spanyolország nemzeti hatóságai részt vesznek benne, Cseh, Lengyel, Magyarországon keresztül egészen Ciprusig és Görögországig bezárólag, tehát jelzi azt, hogy Európai Unió területén nincsenek határok, ezeket az együttműködéseket határok nélkül, akár a nemzeti hatóságok között is le tudjuk bonyolítani. És most egy kicsit szólnék a Bánár Triplex Konfériumról, LGTC-ről, mert szóltam a Dunakörös-Maros-Tisza eurórégióról is. Mórahalom központtal tartotta itt a szomszédságunkban alakuló ülését, és célja volt az, hogy próbálja meg a magyar-román-szerb határtérség településeinek, tehát most nem a megyei önkormányzatoknak, mint a DKMT, hanem a településeknek az együttműködését elősegíteni. Megszületett a szándéknyilatkozat, 37 magyar település és 37 románai település között, plusz a Vajdaságból 8 szerbiai község jelezte részvételi szándékát. És itt okozott problémát a jóváhagyás lefolytatásában az a továbbiakban, hogy Vajdaság Szerbia területén található, Szerbia pedig nem az Európai Uniónak a tagja, és emellett tehát nem rendelkezik még olyan jogszabálya sem, amely lehetővé tenne a határmenti településeknek az együttműködését, legalábbis a szerb nemzeti hatóságok ezzel utasították el a vajdasági településeknek a kérelmét, hogy részt vehessenek ezekben az együttműködésekben. Tehát ők megfigyelőként próbálnak bekapcsolódni az együttműködés munkájába. Hogyha uniós szintjén terünk, tehát ez vonatkozik a Bánár Triplex Konfériumra is, hogy rengeteg projektje van, a egyik legsikeresebb LGTC-nk a magyar határok mentén, és láthatjuk, hogy az együttműködésben a turizmus, vállalkozás, fejlesztés, energia, egészségügy, oktatás, közlekedés, infrastruktúra fejlesztés, például A határátkelő helyeknek a megnyitása, ezeknek az elősegítése, vagy kerékpárutaknak a készítése a határok mentén, ezek a projektekben szerepelnek, és próbálják tehát a határ két oldalán élő vállalkozók és az ott élő polgároknak a közeledését ezzel elősegíteni. Itt hoztam egy nyugat-európai példát, hogy milyen sikerek lehetnek még. Ez a Szerványa EGTC határon átnyúló kórház spanyol és francia partnerekkel jött létre, valójában a francia-katalán határon, és érdekessége, hogy kik a tagjai ennek az együttműködéseknek. A katalán kormány, az egészségügyi minisztériuma révén, a francia kormány, az egészségügyi minisztériuma révén, és mivel Katalónia Spanyolországnak ugye egy régiója, a spanyol kormány is a saját egészségügyi minisztériuma révén képviselteti magát az együttműködésben, de ez egy olyan mintaértékű EGTC, tehát hogy a határ mentén sikerült egy kórházat közös erőfeszítéssel működtetni. Érdekesség tehát, hogy 30 ezer lakó, a határtérség 30 ezer lakójának biztosít ellátást, és például az alkalmazottaktól elvárják, hogy francia, spanyol és katalán nyelvet is beszéljék, tekintve az ott élő lakosságnak a nyelvi ismereteit. Tehát szintén egy sikertörténet. Itt látjuk az EGTC számának a növekedését. 2008-ban indulnak be, ugye az Istelgránum EGTC is akkor jön létre. A zölddel a jelenlegi számot tekintjük, a pirossal pedig, hogy abban az évben, az adott évben hány EGTC jött létre. Ez ma már Európában közel 50, és több tucat van kialakulóban. Összehasonlításképpen, hogy néz ki a földrajzi elhelyezkedése ezeknek az EGTC-nek? Látjuk, hogy a csoportosulások létrehozásában élen járt Spanyolország, a spanyol-portugál határ, a spanyol-francia határ, Németország és Franciaország, illetve Belgium, és ott található Magyarország, ugye, hogy kezdetektől mi aktívan részt vettünk az EGTC-nek a kialakításában. Itt a működő és kialakítás alatt álló EGTC-ket láthatjuk, fehérrel a már működőket, sárgákkal pedig, tehát amelyek már jelezték, hogy kialakítás vannak. Tehát mondhatjuk azt, hogy egy ilyen hálózatosodás indult el, és Európának a határtérségeit szinte lefedik ezek az együttműködések, és hangsúlyoznám, hogy nagyon szép sikereket is tudnak ezek az együttműködések felmutatni. Na most az EGTC típusait, ha nézzük, ugye, akkor vannak helyi együttműködések, tehát települések közötti együttműködések, ilyen például a Bánáti-Tesz-Konfinum EGTC, vannak regionális vagy megyei önkormányzatokkal működő EGTC-k, ilyen például a Rába Dunava EGTC, vagy a Via Carpatia EGTC, amelyek szintén, tehát megyék Borsodabaú Zempilén megye és Kassa megyének az együttműködésére épül, és vannak többszintű együttműködések, amely azt jelenti, hogy az együttműködésben tehát részt veszne a központi kormány, vagy hatóságai, tehát a minisztériumok, vagy akár regionális, vagy helyi szintek. Hogy erre is példát mondjak, Tirol. Ugye Tirol történetét ismerjük, a Saint-Germain-i béke ketté szakítja az első világháborút követően Tirolt, északi területe Ausztriához kerül, déli területe pedig Olaszországhoz. Tehát egy német ajkú település a határok meghúzása következtében Olaszország részévé válik. Ausztriának volt egy kísérlete a II. Világháború után, hogy visszaszerezze Dél-Tirolt, de ez eredménytelen maradt. Viszont az ott élő német ajkú lakosság kivívta magának, hogy területi autonómiát kaptak, ma is mintaként szolgál a déltiroli, vagy modellértékű a minta a déltiroli autonómia. Viszont a határ két oldalán élő lakosság az nem feledkezett meg egymásról, és 1998-ban létrehoztak egy úgynevezett Európa, Tirol-Dél-Tirol elnevezésű euróregionális együttműködést, amely 2012-ben az EGTC formát választotta, tehát elválaszt és összeköt a határ, ők arra helyezik a határt, hogy Tirolt újra lehet a határok nélküli Európában valamilyen formában újra lehet éleszteni az ott levő gazdasági, társadalmi, kulturális kapcsolatokat. Tehát két ország keretei között is lehet ápolni. Vagy ugye tehát az több szintű együttműködésről van szó, ugye, mert részt vesznek benne a települések, részt vesznek benne Olaszországból ugye a két provincia, illetve részt vesz benne maga az osztrák tartomány. Egy másik példa egy ilyen többszintű együttműködése, amely francia és német nyelvterületeket kapcsol össze, azért érdekes, mert az a neve az együttműködésnek, hogy La Grande Région, tehát jelzi, hogy EGTC, hogy egy nagy régió EGTC kialakítására törekszik német és francia partnerekkel. Németország két tartománya tagja Vallónia, ugye, tehát Belgiumból, Belgiumnak három régiója van, a francia nyelvű, tehát a Vallon régió is tagja, illetve tagja a belga-német nyelvi közösség, amely kulturális autonómiával rendelkezik Belgiumban, tehát ők is ennek a csoportosulásnak a tagjai. Emellett tagja még Franciaországból Lotaringia, tehát egy régió és két franciaországi megye, és ez az együttműködés Luxemburg székhelyen működik. Tehát igencsak sokszintű együttműködésről van szó, mint látjuk, és több szintnek az együttműködésének az összekapcsolódására nyújt ez az együttműködés, ez az EGTC is lehetőséget. Röviden a Régiók Bizottsága EGTC platformjáról azért kell szólnom, mert a Régiók Bizottsága EGTC regiszterként is működik. Ez egy platform, nem kötelező, de ajánlott ehhez a platformhoz való csatlakozás, amely egy EGTC fórumként is működik, minden évben különböző rendezvényeket tartanak, ahol a sikeres EGTC-k felkérést kapnak a bemutatkozásra, a már jól bevált gyakorlatoknak a kialakulóban levő EGTC-k számára történő bemutatására. Itt érdekes, hogy a már említett Bánhard Tripletz Confinium EGTC is felkérést kapott az EGTC platform keretében a brüsszeli nyílt napok alkalmával a bemutatkozásra, de hogy a kialakulóban levő, vagy az EGTC-k iránt érdeklődést mutató helyi és regionális önkormányzatok számára, tehát modellértékkel szolgáljon. Magyarország vonatkozásában és az EGTC-k kapcsán még megemlíteném 2001-et, amikor is Magyarország az Európai Unió tanácsának soros elnökségét töltötte be. 2011 első felében nagyon sok rendezvényre került sor ugye Magyarországon, és többek között a Régiók Bizottsága is Magyarországra látogatott, az EGTC platform, és a magyar kormánnyal karöltve egy fórumnak, egy konferenciának a lebonyolítására került szól, ahol maga Mercedes Bresso, aki akkoriban a Régiók Bizottságának az elnöke volt, ő is eljött erre a fórumra, és ugye próbálta az EGTC-k szerepét méltatni, szerepüket a többszintű kormányzás rendszerében, az Európai Unió határ menti térségeiben kiemelni. Közös múltból közös jövőbe. Ezt azért próbáltam itt a támogatásokat a 2014-2020-as időszakban tervezett uniós támogatásokat felvázolni, hogy az LGTC alakításának nincs vége, az Európai Unió továbbra is fontos tagnak tekinti őket, és az első Európai Unió belső határain és külső határain is megpróbálja, tehát pénzügyileg ezeket az együttműködéseket támogatni 8,95 milliárd euróval. Akkor összefoglalásképpen, tehát hangsúlyoznám, hogy a határmenti együttműködési formák azok legyenek eurórégiók, munkaközösségek vagy LGTC-k, hozzáadott értéket jelentenek a határok nélküli Európa megvalósításához, mind politikai, mind gazdasági, mind szociális, mind kulturális téren, infrastruktúra teremtésében, a határmenti térségeknek a versenyképességének a növelésében, és tulajdonképpen az Európai Unió működéséről szóló szerződés is kiemeli a regionális és helyi önkormányzatok szerepét a többszintű kormányzás rendszerében, ahol a partnerek, tehát különböző országokból, különböző közigazgatási szintekről működnek együtt, és behálózzák Európát, és ebben a hálózatosodással tulajdonképpen hozzájárulnak ahhoz, hogy ez az Európai Unió már ne csak az európai gazdasági térnek a megszilárdítását segítse elő, hanem az európai közigazgatási térnek a megvalósítását is elősegítve járuljon hozzá, tehát egy határok nélküli Európának a megteremtéséhez, amelyben tehát jelentős szerep hárul az intézményesült együttműködési formákra, az LGTC-kre. Köszönöm a figyelmet!
Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket! A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Zsigmond Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem zeneművészeti kar tanszékvezető főiskolai docense tartja meg Orbán György Évszakok zongoraciklus című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva. Viszontlátásra!